Üdvözöljük hallgatóinkat a Szusszátyár műsorában.
Én Nádasdi Ádám vagyok.
Én meg Kálmán László.
Jó napot!
Már sehogy se tudunk a hallgató kedvébe járni. A múltkor az volt a baj, hogy magamat mondtam először, és nem téged. De hát így, valamilyen sorrendet... Nem,
maradjál te csak. Hát már megszoktuk, és jó napot, kész. Igen.
Jó. A múltkor Schiller Mariannal beszélgettünk ugyanígy, igen. És több minden szóba került, amire most vissza kell majd térnünk, mert azt a hallgatóink szóvá tették. De elsőnek azt szeretném mondani, hogy a Facebookon a műsornak a csoportjában még szavazást is indított valaki, Tán Zsadon Béla, arról, hogy ki hogyan hívja azt a bizonyos hűtő jégszekrény gépet. És nagyon sok változat van. Hűtőszekrény, jégszekrény, jégfrigider, mindenféle, és ott most éppen folyik a felmérés, hogy ki hogy hívja. Ha jól láttam, épp a hűtővezet. A hűtőgép pedig nagyon le van maradva, mintha az lenne a hivatalos neve talán, és azért,
igen,
nem tudom.
Igen.
Na jó, nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ugye azt mondta Marian, hogy ma már a legtöbben hűtőnek mondják, azt hiszem valami ilyesmit mondott.
Ez a benyomásom nekem is, én is.
Igen, de nem is ez az érdekes, és mindenki úgy hívja, hogy akarja. Én még mindig rajta kapom magam néha, hogy jégszekrényt mondok.
Pedig, én is.
Pedig soha nem volt jégszekrényünk, csak hát régen az volt ugye a hűtő.
Igen.
És azért tartom csak fontosnak, hogy erre kitérjünk, nem a szó miatt, hanem azért, mert ott a Facebookon valaki szóvá tette, hogy amikor mi azt mondjuk, majd múltkor a Marian azt mondta, hogy szerint a legtöbben már hűtőt mondanak, akkor ezt miért nem támasztjuk alá valami kemény ténnyel, valami statisztikai adattal.
Hát, szép is lenne.
És hogy nekünk pont az a dolgunk, mivel mindig olyan kérdéseket kapunk, hogy melyiket mondják inkább az emberek, vagy melyik, nem tudom, szokásosabb,
igen.
Hogy akkor mi álljunk elő valami számokkal, hogy hogyan mondják.
De hát nekünk erre nincs apparátusunk.
Hát nem csak nekünk, hanem senkinek nincs erre apparátusa, ugye. Ehhez úgynevezett korpuszra van szükség, vagyis nagy sok összegyűjtött szövegre,
igen,
de
igen.
Mi elsősorban ugye beszélt nyelvről szoktunk beszélni,
bizony.
És beszélt nyelvi korpusz az nagyon-nagyon kevés van, különösen nem mai nyelvi.
Igen.
Írott nyelvi korpusz az van, például az internetről származó, onnan összegyűjtött, meg irodalmi is, de azok meg nem annyira frissek.
Igen. Hát ez nem az a műsor.
Meg nem is könnyű ám mindent megkeresni. Tehát egyes szavakat könnyű megkeresni, hogy hányszor fordul elő, és azt a hallgatók is be tudják ütni valamelyik internetes keresőbe.
Ez igaz.
De sokszor olyan kérdések vannak, amikor nem egy szóról, hanem egy szerkezetről van szó. Szóval nagyon-nagyon nehéz megtalálni.
Igen. Én is a jégszekrényt szoktam használni. Gyerekkoromban nálunk még volt jégszekrény, melybe jeget kellett beletenni, és hát így működött. A hűtőszekrény mondjuk hát nekem úgy a hivatalos kifejezés, de a hűtő is, igen, talán a hűtőbe hagytam, mondanám, lehet, hogy mondanám. Na most a jég érdekes módon azt magára a berendezésen nem mondanám, tehát azt mondanám, hogy ha vendégségben vagyok, a konyhába állok, azt mondom, elnézést kérek, hol van a jég?
Ezt így nem mondanám. Azt nem, de a jégen van, ja, azt
úgy
mondanám.
Van, de az nem ugyanaz, mint amiről beszélünk, az akkor már nem a készüléknek a neve, hát, hanem az azzal kapcsolatos hát, helyzet vagy tevékenység. De azt mondanám, hogy elnézést kérek, merre van a hűtő, tehát vigyázni, csak akarom mondani, hogy a jég az nem ebbe a sorba tartozik pontosan. A jégen az tényleg jelenthet akármit. Én egyébként frigidert is szoktam mondani. Frigider zsével azt nem szoktam mondani, bár hát kicsit ugye franciásan hangzik, de valamiért nekem ez angolosan jön be, azt hiszem, mert ez egy amerikai márka nevezte így, ugye, a hűtőszekrényeit.
Hát az biztos, hogy ez egy márkanév, de azt nem tudom, hogy angol nyelvterületről való-e, vagy franciáról, nem néztem utána, de végül is mindegy.
Hát
azt számít, hogy magyarul hogyan mondjuk.
Igen.
Most valaki egyébként ugyanott a Facebookon ottan szóvá tette, hogy a szótárakban, meg a helyesírási szótárban zsével szerepel ez a szó, és zsével egyáltalán nincs is benne, de azt kell mondanom, hogy tiszteltetem a szótárkészítőit, és egyáltalán nem érdekelnek a szótárkészítői, hogyha ennyire nem veszik észre, hogy a magyar emberek J-vel szokták ezt mondani.
Na de bocsáss,
megint nem tudom statisztikai számokkal, de hát állandóan mindenki J-vel mondja.
De beleszaladtál abba a hibába, hogy a helyesírásnak tükröznie kellene a beszédet. Miért kellene tükröznie? Hát érted, hát folyó, elipszilonnal, hajó, jével. Most mi bajod van? Hát frigider, leírva frigider. Hát Istenem, igen. Ilyen gazdag a magyar nyelv, hogy más mondunk, és más itt írunk. Ilyen minden nyelvben van.
Ilyen minden nyelvben hát van, de a magyar alapvetően hangjelölő írásmódot használ.
Hol van az használ. Már? Íme, itt a példa.
Például, jó, tudom, hogy a helyesírás nem a mi témánk, de hát azért, mint író-olvasó emberek találkozunk a helyesírási szabályzattal, vagy tanácsokkal,
be kell tartani.
És ott le van írva, hogy hangerőlőírás van, és meg vannak adva a kivételek, amikor eltérünk a hangerőléstől, részben ugye bizonyos hasonulásokat nem jelölünk, részben hát, az elipszilon és a J tartozik ide, ide tartoznak a családnevek, de ezek szoros kivételek, és szerintem, hogy normál közneveket, mint amilyen a frigider, én szerintem úgy kell leírni, ahogy mondjuk.
Hát nem tudom, Laci, ez egy igazad van, ha így fogalmaz a helyesírási szabályzat, akkor az akadémiai bizottság, aki készítette, némi képmutatással jár el.
Na, vagy késésben van, lehet, hogy régen Zsével hát, mondták, én nem emlékszem rá.
De miért? Hát egy tudom. Csomó ilyen van, konnektor például, az két N-nel van a szabályzatban leírva, én is úgy írom, de hát mondani természetesen konnektornak, és nem konnektornak mondom, és hát nagyon sok ilyen van.
Igen, ilyen kérdéseink is lesznek, majd hallgattunk ehhez hasonló kérdéseket, igen. De hát tisztázzuk akkor, hogy mi az írásmóddal alapvetően nem foglalkozunk, vannak furcsaságok, mint például ez a Z és a szótárban, igen. Ami vagy tévedés, vagy valami régi állapotot tükröz, igen. Vagy nem, de milyen, minket ez idegen hagy.
Vagy franciás ízlésűek inkább.
Lehet,
inkább,
hogy Z-vel mondták.
Az sokkal hát, elegánsabb.
Igen. Meg kell majd nézni, hogyha hazamegyek, megnézem, hogy a jelenlegi ez az bizonyos szavazás, hogy ki hogy mondja, ott a Z-sek azok egyáltalán képviseltetik-e magukat. Mert én még csak frigidert hallottam mindenkitől. Ez a frigider, ez igen, igen. Talán a nagyszüleink, hát nem tudom. Nem
én
tudom.
Hallottam például fiatalkorom, hogy ki ez a zsigoló, mondták idősebbek, ilyen hát nyalka fiatal emberről, aki élősködött másokon. Igen. Ki ez a zsigoló? Én csak zsigolónak mondanám. Zsével jól lehet, ez a franciában is használatos szó, és lehetne zsével mondani. Jó.
Jó, egy kicsit ide kapcsolódik, mert nagyon-nagyon lazán a frigider miatt, mert hogy az is egy márkanévből lett köznév, hát ez egy nagyon hétköznapi jelenség, hogy
igen.
Szóalkotás úgy történik, hogy egy márkanevet teszünk köznévé, és Ráckevei Miklós hallgatunk, hát egy hosszú történetet ír le, amit én most önhatalmulag le fogok rövidíteni. Az a lényege, hogy egy olyan hát, üzleti természetű problémába ütközött, hogy van valamiféle termék, amit ők gyártanak, vagy kereskednek vele talán, azt hiszem, hogy inkább csak kereskednek vele, és ennek a terméknek van ugyan valami hivatalos neve, de senki nem úgy nevezi igazából, angol nyelvterületről van szó, tehát... Öntapadós, lemosható tapéta, aminek van ilyen hosszú, bonyolult hivatalos neve, de a köznyelv szerinte Anglia lakosságának a 99,7%-a egy márkanevet használ, amit én nyugodtan kimondhatok, szerintem Fablon-nak hívja, ami egy cégnek a neve, ami gyártja. És az az izgalmas a történetben, hogy ők, akik ezzel kereskednek, nem merik ezt a nevet használni, mert hogy ez védett név, ez egy márkanév,
igen,
és
igen.
Állandóan lesik a szótárak újabb és újabb kiadásait, hogy mikor tűnik fel a szótárban köznévként ez a Fablon szó, amit hát mindenki gyakorlatilag, ez a 99,7% az ő becslése szerint, ugye mindenki ezt a szót használja, de amíg nincs benne a szótárban, addig veszélyes neki a reklámszövegek, mert ezt felhasználni. Ez igen, elég tréfás
a szótárat szituáció. Egyébként a bíróság is tanúként használja, és hogyha a szótárban kis F-fel jelenik meg ez a Fablon, akkor bizonyíték arra, hogy ez már nem márkanév, hanem közszó. Ezért aztán persze a szótárkészítők nagyon óvatosan járnak el, mert akkor viszont őket lehet beperelni azért, hogy miért szerepelt kisebb fel.
Igen, és ő itt az oxfordi nagy szótárat említni, nem tudom, hogy annak valami kitüntetett szerepe van-e az angol jogban, lehet, hogy mindig azt nézik.
Igen.
Mert annak a végén van egy függelék mindig az újonnan megjelent szavakról.
Így van.
És azt minden alkalommal megnézik, hogy benne van-e. azt írja, hogy még egyelőre nem nincs benne. Rengeteg szó benne van, hogy felhozza példának a porszívónak az angol nevét, amit hát réges-régen az emberek többsége Hoovernek hív, hát lehet vacuum cleanernek is hívni, de az szerintem a hétköznapi nyelvben nem nagyon használ.
Az amerikaiak mondják vacuumnak, vagy vacuum cleanernek, de a britek igen. Azok Hoovernek mondják.
Igen. Hoovernek mondják, ami szintén egy márkanév volt, de gondolom az oxfordi nagyszótárban már évtizedek óta benne van.
Meg kell nézni, nem tudom, hogy...
Nem, ő kifejezetten ellenpéldaként írja, igen, mint, ami igen, már, igen. Mint ami már teljesen bevett név.
Elmondanám, hogy nekünk magyaroknak ilyen a Mirelit, jó, ami tényleg. Ugye egy márkanév eredetileg, de hát már réges-rég minden ilyen gyorsfagyasztott termékre mondanám, és külföldön is, hát az üzletben azt mondom, hogy hát vettem málnát, de csak Mirelit volt. Hát ez teljesen természetesen jelenti, függetlenül, hogy mi van ráírva, és milyen cég.
De csak Magyarországon.
Hát igen. Ez csak a magyarban igen, van így, igen. Én nem hallottam másút, hogy ismernek.
Igen, az egyik adásban említettük a kukát, ami szintén ilyen márkanév volt.
Igen.
De az autót jelentette az a kukás autót.
Vagyis igen, vagyis hát tulajdonképpen a gyárat jelentette, ahol igen. Gyártották ezt a fajta emelős szemetes kocsit. Igen. Köszönjük szépen. Ez nekünk, nyelvészeknek, tehát az az érdekes ebből, hogy mikor szakad el a szál a tulajdonnév tulajdonosa és a szó között, és mikor hát hajózik be a szó, elvágván ezt a szálat, a szókincs nagy tengerébe, és ugye a szótárkészítők mikor lépik meg ezt a dolgot. Hát a zsilett is egy nagyon régi példa, ugyanerre. Igen.
Jó, azért hadd kukacoskodjak annyit, hogy én ezt nem nevezném tulajdonnévnek, én ezt márkanévnek nevezném. A tulajdon, vagy hát nem tudom, mit hívunk tulajdonnévnek, de nem sokban osztozik a tulajdonnevekkel ugyanúgy a másfajta. Ugye a tulajdonneveknek miket szoktunk hívni? Személyneveket, meg földrajzi neveket, meg ilyesmit. Szerintem a márkanév az teljesen közönséges köznév.
Igen.
Hát szerintem semmi olyan viselkedés nem mutat, ami kiemelni őt a köznevek közül. Csak az, hogy valami jogi módon védve van esetleg.
Hát de jó. Igen. Igen.
Gondoljanak csak hallgatóink különböző autómárkák neveire, meg egyéb márkanévre, üdítőitalok márkaneveire, azok teljesen ugyanúgy használjuk, mint a közneveket, hát nem, nincs annak semmi különlegessége. Hogy helyesírásilag azt nagybetűvel kezdik, azt az egy más kérdés, azzal mi nem foglalkozzunk, de én márkanévnek hívnám. Na jó, mindegy, ez csak tényleg csak kötekedésből mondtam. Aztán a Mariannal beszélgettünk szintén, Schiller Marian tanárnővel, a sznobizmus, modorosság, mert volt egy ilyen hallgatói kérdés, hogy mi az, és az egyik hallgatónk, Kacsó Gábor, azt kérdezi, hogy viszonyul a sznobizmushoz az idegen nevek kiejtése. Ő azt a példát hozza fel, azt a festőt, akit Van Gogh-nak írnak le, és hogy most akkor a Van Gogh kiejtés sznobizmus-e, vagy éppen a Van Gogh kiejtés sznobizmus-e, hogy van-e ennek köze a sznobizmushoz.
A sznobizmus az, amit én nem mondok. Én így definiálom. Hát tudsz jobb definíciót, Laci, érted? Tehát, mert én, amit én mondok, azt tekintem művelt, normális, higgadt, felnőtt, józan.
Ebben igazad van, de van olyan, amit nem mondasz, és mégse hívod sznobizmusnak, csak azt, ami fölfele, jó. Tehát amelyik fölfele törekszik,
ja, igen,
ugye?
Tehát, ami lefele, az bunkóság. Igen.
Azt hívjuk sznobizmusnak, amikor valaki elegánsabban akarja kifejezni magát, mint ami...
Igen, vagy legalábbis, amikor mi úgy gondoljuk,
vagy mi, amikor mi úgy érezzük.
Tehát igen. Én ezt a festőt Van Gogh-nak mondom, a szüleim is így mondták, és az, hogy valaki Van Gogh-nak mondja, ami valóban a holland kiejtésnek megfelel. És
de most ez sznobizmus szerinted, vagy nem sznobizmus?
Én ez sznobizmus. Én szerintem tessék Van Gogh-nak mondani, mert ez én, így szokás.
Én nem raknék rá ilyen pecsét, tehát én azt mondanám, hogy akkor sznobizmus, ha valaki azért mondja így, tehát meg kell nézni a mögötte levő motivációt.
Mi másért mondaná
hát
így?
Hát azért mondhatja így, hogy mutogassa, hogy ő tudja az igazi kiejtését, hát akkor
igen.
Sznobizmus.
Hát igen, mert egyébként mindenki tudja, hogy ez Van Gogh, hát minek ezt cifrázni. Na jó. Ezzel tulajdonképpen azt akarom mutatni, hogy ezért ez rettentően, hogy mondjam, mint az illemszabályok olyan, hogy most akkor én tolakodó voltam, vagy nem voltam tolakodó, vagy túl hangosan beszéltem, vagy nem elég hangosan beszéltem az adott társaságban, alul öltöztem, vagy fölül öltöztem, ez pontosan olyan. Hát nem, erre nem tudunk nyelvészeti választ adni.
Jó. Hasonlóképpen ugyanehhez a kérdéshez szól hozzá, ugye meg modorosságról, sznobizmusról beszélgettünk a Mariannal, és Guszti nevű hallgatónk azt mondja, ja, is, emlékeztetem a hallgatóimat azért, mert olyan ritkán mondjuk ezt el. A Facebookon a Szószátyár nevű oldalnak lehet üzenetet küldeni, hogyha kérdezni akarnak tőlünk. Nem összekeverendő azzal a csoporttal, ahol emberek vitatkoznak a műsorral kapcsolatban. Hát sajnos nem, sokszor nem azzal kapcsolatban, de az lenne a célja. Ez nem összetévesztendő azzal, hanem úgy hívják csak az oldalt, hogy Szószátyár, oda lehet üzenetet küldeni, és azt a nevet használjuk, amikor idézzük a kérdést, amit ott valaki aláír. Ha nem írja alá, akkor a Facebookos igazi polgári nevét fogjuk beolvasni, ha az egy igazi név. De ez az a hallgatónk például aláírta, hogy Guszti, és ezért olvasom fel így, hogy Guszti. Jó, tehát ő is a modorosság sznobizmus kérdéséhez szól hozzá, és emlékeztet minket, hogy Schiller Marian megemlítette a történet szó gyakori használatát, mint egyfajta modorosságot, amikor a dolog értelmében úgy általában bármire azt mondjuk, hogy...
A sajtpultos azt mondta a csemege üzletbe, egy nagyon drága, szép, nagy darab sajtot vett a kezébe, és azt mondta, ez egy fél éves történet.
Jaj, de jó!
Igen. És aztán elmagyarázta, hogy ez fél évig érlelték, nem tudom hol ezt a sajtot.
Jó, ott mondjuk tényleg, ha ilyen hosszú idő, akkor az tényleg egy egész történet a sajtnak, de értem, hogy mire mondod, ezt egyszerűen a cucc helyett mondta azt a történet. A dolog az ügy. Igen. Nos, Guszti azt állítja, vagy azt sejti, hogy ez az angol-amerikai nyelvben is elterjedt story, hogy ott is használják mindenre azt, hogy this story, ez az ügy értelemben, és hogy szerinte, én úgy veszem ki, hogy Guszti egy, hogy mondja, multinacionális, vagy nem tudom, külföldi tulajdonú cégnél dolgozhat, mert azt mondja, többször említi,
írja
hogy,
is, igen.
Hogy náluk, igen, most nem olvastam végig újra, ez is egy elég hosszú üzenet volt. Szóval a lényeg az, hogy ott náluk ezt angolul is használják, az üzleti szférában. Saját, ő nem is szereti egyébként, hát ezt nem tudom, és szerinte tükörfordítása magyarban a történet. Ő azt mondja, én saját korábbi főnökömtől sem szívesen hallottam, az itt most az a történet, hogy kezdeti felvezetéseket. Hát igen. És hogy ezt ő is modorosnak érzi, mondja ő, és megemlít egy pár másik ilyen tükörfordítás szerűséget, amikor az üzleti életben nagyon elterjedt angol szavakat tükör lefordítják magyarra, igen. És tükörfordításban használják. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez modorosság egyébként.
Igen.
Attól, hogy ez az üzleti élethez tartozik, attól, hogy tükörfordítást használnak. Egyébként van egy csomó ember, akit az idegesít, hogyha nem fordítják le tükörfordításban, hanem angolul használják, hogy igen. Meeting, meg appointment, meg ilyesmi. Na most, ha lefordítják, és a calendar eventet lefordítja valaki naptár eseményre, ha én ezt se tartom, modorosságnak, ez ugye kínjában valaki ezt kitalálja, hogy így mondja.
De mi kínjában? Hát egyszer azt jelenti, akkor azt jelenti, nem?
Persze, semmi baj. A kínjában csak azt mondom, hogy a kézefekvő megoldás ez a tükörfordítás. Tehát
igen.
Nem igen. Találunk rá ki egy új, teljesen igen. Más magyar kifejezést. Igen. És én nekem ezzel semmi az égvilágon, semmi problémám nincs, és sem is érzem modorosnak. Az más kérdés, hogy bizonyosakat nehéz. Ő azt mondja, hogy például az appointmentet nagyon nehéz magyar megfelelőt találni, vagy a meetingre, hát én nem tudom, szerintem ezek találkozók, gyűlések, én nem látok benne különösebb nehézséget.
Igen. Az appointment az valóban érdekesebb, mert hát talán a megbeszélt időpont, ugye a találkozó, ez nem olyan könnyű. Na most hát a tükörfordítás az teljesen természetes, de hát ez megy ezer éve, hogy a kidolgozottabb, sokak által használt nyelv, volt a latin, aztán a német, most az angol. Hát a pályaudvar magyarul, hát ez egyszerűen a német Bahnhof-nak a tükörfordítása. Most mi baj van ezzel?
Szerintem semmi. Szerintem semmi, és nem lesz modoros. Én igen. Nekem az az érzésem, hogyha valaki az üzleti életben ilyen gyakran használt szavakról úgy érzi, hogy modorosak, akkor lehet, hogy megint az az effektus, amit én mindig szoktam emlegetni, hogy ilyenkor valójában nem a nyelv használat az, ami zavar minket, hanem azok a személyek, akik használják, hát és igen. Ez hát egy teljesen hát más pszichológiai hát kérdés.
Igen. És ettől meg kell próbálni elvonatkoztatni, kétségtelen, igen.
és hogy az ő főnök, ugye a főnökét említette, hogy itt, az a, hogy itt most az a történet, ez volt a szavajárása.
Igen.
Lehet, hogy ott is a főnökével volt inkább baja, és nem ezzel a kifejezéssel.
Igen,
már értem
igen.
Én, hogy...
Jó, hát igen. Ha valaki túl sokszor használ valamit... Az
na ez, miatt, a, másik. Na, az ez mindig... a másik, hogy nem biztos, hogy a történet szóval van a baj, hanem hogyha valaki fölvesz egy ilyen szójárást, és állandóan azt is
ismételgeti,
akkor már majdnem igen. Mindegy is, hogy mi az, igen. Amit mond. Igen. Kaptunk egy levelet, amit nem fogok felolvasni, csak azt az egy mondatot, hogy szánalmas ez a beszédmód, mondja a mi beszédmódunkra.
Igen.
Beleértve nem csak az enyémet és a tiédet, hanem még a Mariannét is, és hogy állandóan akadozunk, és őzünk.
Ez van. Igen.
Kérem szépen, ezt már elmondtuk szerintem egy párszor, hogy mi nem vagyunk képzett rádiósok.
Nem. Hát, hanem azt mondja, hogy undorító és hiteltelen a műsoruk. Hát őszintén sajnálom, hogy így gondolja, de hát akkor ne hallgassa. Hát mit tudok mondani? Egyébként valami félreértés van a dologban, Szakál úr írja ezt, mert nem lehet, hogy összetéveszt minket valami műsorral. Ugyanis azt írja, hogy mindenbe belekötnek, okoskodnak, hogy mit hogy kell mondani, meg hogy nem szabad. Hát ez pont ezt nem
pont,
az a...
Pont nem szoktuk.
Ez nem mondani. Az a műsor.
Egyébként lehet, hogy tényleg összekevert valamit, mert igen. Azt is mondja, hogy mint a hölgy a telefonvonal másik végén, vagy valami ilyesmit mond.
Aha.
Holott a Marian ugye élőben volt a stúdióban, és régóta nem beszéltünk telefonon hölgyel, tehát lehet, hogy tényleg egyszerűen összekever egy műsorra. De ennek mondja, ellenére én föntartom a jogot az őzésre, és a nyelvészek hezitálásnak nevezik ezt, tehát amikor magamnál akarom tartani a szót, de nem üt eszembe a folytatás, akkor valamit nyökögök, vagy nyögök, vagy ilyesmi. Én értem, hogy egy képzett rádiós ezt nem csinálja, de mi nem vagyunk azok, és nem is akarunk úgy tenni,
nem.
Mint ha azok lenni.
Mert még egy mondat, amiből az a gyanúm, hogy nem mi rólunk beszél, azt mondja, csináltak egy műsort, ahol megbeszélik, hogy ki hol hibázott a beszédben. Írja a Szakál úr, mi rólunk, de hát ilyet mi nem szoktunk csinálni. Tehát köszönjük a bíráló megjegyzését, de ez egy jelentős részben nem a mi műsorunkra vonatkozik.
Egyébként úgy folytatja ezt a mondatot, hogy miközben ők törik a magyar nyelvet. Azt hiszem, hogy megint őzök, makogok, dadogok, ahogy ő mondja, ezt nem úgy nevezik, hogy töri valaki a magyar nyelvet. Töri a magyar nyelvet, az azt jelenti, hogy nem magyar az anyanyelve, és lehet hallani rajta, hogy
jó,
nem beszél tökéletesen.
Pontatlanul fogalmaz.
De semmiképp sem nyelvi dolog ez a hezitálás. Egyébként ezt is jó lenne leválasztani a nyelvi kérdésekről, tehát az a fajta teljesítmény, amit valaki a beszédben nyújt, szónoki teljesítmény, hogy mennyire sikerül gyorsan kapcsolni, a választékosan megfogalmazni, amit mond, ez nem igazán nyelvi kérdés, ez gondolkodásbeli, meg előadásmódbeli kérdés.
Igen,
hát
igen.
Tulajdonképpen egyáltalán nem a mi asztalunk. És az, hogy most ez pont ránk mondja, hogy ezt nem csináljuk jól, ez a műsor tartalma szempontjából szerintem egyáltalán nem lényeges.
Igen.
Na, van még talán egy percünk arra, hogy egy korábbi téma, amit együtt mondtunk, a latin L és a magyar L hosszú rövid változata.
A ventilátor.
Azt kérdezi Kis Margit, hogy ide tartozik-e a paralel szó.
Igen.
Egy kicsit ide tartozik, mert...
Igen.
Nem teljesen, mert mi ugye ilyen utolsó előtti hosszú ellekről beszéltünk, mint amilyen a porcellán, meg a
csemballó,
és a paralelnél meg, ha jól értem, az utolsó ellről van főleg szó, az, ami megnyúlik.
Illetve átbillen.
Illetve az előző el meg megrövidül.
Igen. Ugye, mert az eredete, és ahogy talán a helyesírási szabályzat most is előírja, az parallel. De valójában az ember paralell.
Szerintem
mondja.
Is. Igen.
Igen,
bár a hallgatónk két paralell úgy írja, hogy ez mind a két elt röviden írja, szerintem a második az ráadásul hosszú.
Ez paralell a másikkal,
én is így mondom.
Igen.
Hát lehet, hogy többféleképpen
jó,
is
jó
mondja.
Jó példa, köszönjük.
Akkor most egy tartunk egy pár perc szünetet, és mindjárt jövünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a rövid szünet után.
Ki vagy te?
Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És a szerkesztő Sugár Rági, és a felvételt Bulgár Lala készíti. Egy pillanatra még az előző műsorrész végén említettük ezt a paralel dolgot.
Igen.
Latin szavak, el, ugye, és azt mondtuk, hogy megnyúlnak az ellek akkor, amikor, ugye nem mondtuk le a pontos helyzetet, csak a példákat, hogy porcellán, meg csemballó, pantalló, igen, és így tovább, ezek többé-kevésbé latin eredetűek, és hozott fel, többen hoztak fel, egyébként nem írtam fel a neveket, többen felhozták azt a példát, hogy millió, milliárd, és így tovább, amelyek, mert azt kérdeztük, hogy van-e ellenpélda, amikor valami a latinban volt hosszú el, és a magyarban lett rövid. És a millió, milliárd valóban ilyen természetűek, csak szerintem ez nem ugyanaz a helyzet. Tehát itt még azért nem teljesen mindegy, hogy itt két magánhangzó jön utána, ugye igen, ezek ió végűek, és itt valóban lerövidül a magyar kiejtésben millióra és milliárdra, ugye?
Mert hátulról a harmadik szótagot zárja, és nem a másodikat, ami egy jellegzetes rövidítő helyzet.
Hát egyrészt, másrészt ez már nem párhuzamos azokkal a gyakori latin szavakkal, amikben tényleg hosszú el van, mint amilyen a mondjuk gyorsan pupilla, meg ilyesmi.
Igen. De ez érdekes, hogy azért az el hosszú, rövid, az milyen könnyen tud ingadozni. Igen. Igen, igen. Én megjegyzem, a milliót én még jével is szoktam mondani két szótagnak.
Millió?
Millió, igen, igen, és nem millió. Tehát mint két szótagnak, mint az óriás, azt is szoktam két szótagnak mondani. És a milliárdot is.
Aha, aha.
Igen. Ilyen biliárd, az is ilyen, ugye, biliárd, a játék. Igen, és igen. Én úgy szótagolnám, hogy biliárd.
Aha.
És nem pedig bili árd, ahogy az írás egyébként.
Jó, én már a rádiót is hallottam két szótaggal mondani, nagyon furcsa nekem, de fölfigyeltem rá, tehát rádiónak is hallottam már. Tehát
rádió?
Rádió két szótagban.
Hú, azt nem csinálnám. De
volt, hát... volt egy, hát slágernek nem nevezhetném, de egy dal a 80-as években, talán amikor CB rádiókat használtak az autókban, emlékszel rá?
Igen.
És Bréko, Bréko, riadó.
Igen.
CB, rádió, híradó. És ott, ott annak két szótagnak kellett lennie, mert nem jött volna ki a dallam. De ott lehet, hogy csak a dal miatt
az zene,
volt.
Igen.
De úgy volt tagolva, igen, hogy CB, rádió,
tényleg, híradó. Tényleg, Istenem, Bréko, Bréko, de igen, régen volt.
Igen.
Jó. Mi van az albán cukrásszal? Az olyan kedves anekdota. Azt
jó,
mondja,
ez nem kérdés, csak egy kis történet. Igen. Igen.
Azt mondja Nagy Gabi, hogy ő jár egy cukrászdába, amire ki is van írva, hogy van pontosabban albán pékség. Ahol tényleg egy albán pék dolgozik, de nem ő szokott a pult mögött állni, hanem három hölgy. De néhány szót már váltottam az albán pékkel is, illetve hallottam őt magyarul beszélni, elég jól tud. Szóval egyik este bementem a pékségbe, nem a hölgyek álltak a pult mögött, hanem az albán pék. Én pedig meglepetten azt kérdeztem tőle, hogy te vagy? Mire az albán pék mosolygott kedvesen, bólogatott, és azt válaszolta, jól vagyok, köszönöm. Vagyis, írja Nagy Gabi, tényleg ugyanazokból a szavakból állt a kérdésem, ugye, a hogy, a te, meg a vagy szavakból volt összetéve. Amit nem vett észre az albán pék, mert a nyelvtudása már erre nem terjedt ki, az az úgynevezett fókusz. Tehát, hogy itt a te szócska volt fókuszba, tehát, hogy Gabi azt kérdezte tőle, hogy te vagy. És nem pedig azt mondta, hogy te vagy. Pláne, nem. Hogy a hogy, akkor nem lenne kétszer.
Még nem, akkor a te nem lenne, ugye, hogy vagy, az lett volna, jó, ugye, a kérdés.
Világos, de ugye a te, a fókusz az nyilvánvalóan kontrasztot jelent, és azt jelenti, hogy nem pedig a szokásos kiszolgálónők. Igen.
Igen, jó. Röviden a múltkor, amikor a Mariannal beszéltünk, ugye akkor az volt a kérdés, hogy lehet, hogy a magyarban teljesen egyedi módon rövid, igenlő válaszokat tudunk adni úgy, hogy csak az igekötőt ismételjük.
Igen.
Bejöttetek? Be, és nem tudok más nyelvet, ahol hasonló eszköz rendelkezéssel, és akkor az volt a válaszom, próbáltam hát érthető módon elmondani, ez egy elég bonyolult nyelvtani kérdés, de megpróbáltam közérthető módon elmondani, hogy ez a igekötő tulajdonképpen nagyon hasonló helyzetben áll, hangsúlyosan az ige előtt, mint ez a bizonyos fókusz, amiről te beszélsz.
Igen.
És ugyanúgy, ahogy a fókusszal is tudunk válaszolni, ugye, te vagy, és arra lehet válaszolni, hogy én,
igen, igen,
vagy Jóska jött be, lehet válaszolni, igen. Ezt, Jóska...
Nő volt a gyilkos?
Nő.
Igen. Igen, ez ugyanaz.
És ezt visszük át tulajdonképpen, az igekötőre, ami nem mindig fókusz természetesen, mert abban, hogy bejöttetek be, vagy elindultatok, igaz. El.
Jó, de mindig, ott nem fókusz, de mindig hangsúlyos.
Hangsúlyos, a helye is ugyanott van, igen. És ezt valahogy átvisszük rá, ezt a módszert, és ezért választunk erre, hogy válaszol. Na most ezt csak azért mondom, mert nem tudom, hogy a hallgatónk ezután küldte ezt a kérdést, vagy nem, mert nem tudom a dátumot, hogy mikor kaptuk a kérdést, de itt ugyanez a probléma, vagyis hát ugyanez a jelenség van, hogy te vagy, van, a te az ebben a bizonyos fókusz helyzetben áll.
Igen.
És
mindig ugye egy kizárás van mögötte burkoltan, tehát hogy te vagy, és nem pedig a többiek.
Igen.
Igen. Jó. Lapozzunk. Azt mondja...
Ja, Ruzsáni Cseresnyés Mária.
Mikor, régi kedves levelezünk.
Ezt azt hiszem veled beszéltem, és nem a Mariana, most már keveredik, hogy a magyaráz, megkérdezte az egyik hallgatónk, hogy a magyaráznak van-e köze a magyar szóhoz.
Ó, igen.
Együtt voltunk, igen. Igen, és azt mondtuk, hogy ez nem nagyon ismerünk más nyelvet, ahol ez,
igen,
van.
Igen, igen.
És Ruzsáni Cseresnyés Mária, szorgalmas hallgatónk, azt mondja, hogy szerinte a német az ilyen példa, tehát mégsem annyira egyedülálló a magyar, mert hogy németül is a Deutsche, azt jelenti német, bedeuten, azt jelenti, hogy
jelenteni.
Hát igen, a magyaráznit is jelentett egyébként régen, tehát nem annyira alaptalan a dolog.
Nem csak bedeuten, hanem deuten is, igen. Van, ami tényleg azt jelenti, hogy megvilágítani, igen. Rámutatni, kimutatni. Utána néztem, gondolom te is utána nézted, és valóban néztem. Azt mondják a nyelvtörténészek, hogy mind a kettőnek a mélyén a deut tő van, ami igazából népet jelent, a germán vagy német nyelvű népeket jelenti, és azt jelentette, mint ahogy magyarul a magyaráz, tehát hogy tulajdonképpen népnyelvesíteni, népnyelven elmondani valamit. Igen.
Annyi az egyetlen, ami nem teljesen stimmel a magyarázatban, hogy ez korábban történt, mint ahogy a német nyelv kialakult volna. Tehát valójában ez inkább azt mondhatnánk, hogy az a szó, ami mind a kettőnek valahogy a közös őse, az használatos volt ebben a két értelemben. A németben ez igazából már szerintem régen külön vált ez a
kettő. Igen, igen, ez igaz. Nem olyan átlátszó, mint, igen, a magyarban. Igen.
Jó. Pierre nevű barátunk, aki szintén többször írt már nekünk.
És nyilvánvalóan francia.
És francia. És így írta le, hogy Pierre, de és akkor ugye említettem már, hogy ilyenkor mindig csak így olvassuk fel, de lehet, hogy ő egyáltalán nem bánná, hogyha az eredeti nevét is mondanánk, de mindegy, így írta le, hogy Pierre. Nem is kérdést tesz fel, hanem ahhoz kapcsolódik, amit beszéltünk a néhány műsorral ezelőtt, a politizálásról és a politika szónak a jelentéséről. És megállapítottuk, hogy milyen érdekes jelentés változáson ment át a politizálás, milyen pejoratív dolgot jelent, és ő felhozza a francia nyelvet, ahol megkülönböztetik a pejoratívvá vált, ugye ott is, hogy mondjam, rosszallóvá vált egy kicsit ennek a jelentése, és a politicien szó, ami hát igazából politikus jelent,
aha,
vagy jelentett korábban, de azt mondja, ott is már ez igazából egy kicsit elmarasztaló jelentésű lett. Viszont van egy másik kifejezés, unpolitik, tehát politikus ember,
aha,
és azt pedig azt mondja, hogy pozitív értelmű. Tehát ott úgy látszik, hogy úgy jártak el, hogy elkezdtek egy másik kifejezést használni, ami a semleges szinonimája.
Most te azért jól tudsz franciául, én nem. Tehát mondjuk az Emmanuel Macronnak az édesanyja büszkén, hogyha megkérdezzik, hogy azt mondja, maga fia mivel foglalkozik, mit csinál? Akkor nem mondja azt, hogy ő a fiam politicien, hát, hanem inkább azt mondja, hogy a fiam un politik.
Nem hiszem. Szerintem azt fogja mondani, hogy politicien. Nagyon régen nem voltam francia nyelvterületen, de én azt hiszem, hogy azért él még a semleges használata, igen, is, igen, annak, igen, hogy politicien.
Igen. Jó.
nem tudom.
Igen.
Kérdezi tőlünk Pierre, hogy van-e a magyarnak ilyen, magyarban ennek megfelelően? Nincs szerintem. Hát van az államférfi, vagy ilyesmi, igen, de az, már, az viszont igen. már egy sokkal magasabb, ugye az csak egy kiemelkedő,
igen, igen.
messzire látó, megfontolt politikusra.
Vagy pedig már magas pozícióra került. Igen, igen, igaz. Igen.
Na most ugyanezt mondja az igére is, politizé, ez a francia ige, azt mondja szintén inkább pejoratív ma már, mint ahogy a magyarban is a politizál, ugye hát, meg az angolban is egyébként, egy csomószor az azt jelenti, hogy mindenféle módon trükközik, és ilyen hatalmi hát, cseleket ved be, meg hasonlók.
Hát nem tudom, azért azt mondom, hogy a nagybátyám a kis gazdapártban politizált,
hát,
nekem ez nem.
Az úgy igen, az úgy igen.
Vigyázzunk azért ezekkel a kategóriákkal.
Nem, hát ez a, inkább az van, hogy a kontextustól függ. Hát ebben a mondatban, amit most mondtál, itt egyértelműsített, hogy ez csak azt jelenti, hogy politikával foglalkozik. De az az érdekes, hogy mondja a Pierre, hogy a franciában erre is van egy másik kifejezés, faire de la politique. Hát ez magyarra úgy fogalmazhatnánk, vagy úgy fordíthatnánk, hogy politikát művel, aha. vagy politikát csinál. Azt aha. mondja, hogy ez inkább semleges, vagy kissé pozitív.
A politika csinálók, lehet
politikát művel. A politika csináló az talán megint egy kicsit nem egészen semleges. Politikát művel az rendben van, csak ezzel egy probléma van, hogy a magyar politizál szó, és különösen akkor, amikor pejoratív, amikor elmarasztaló értelmű, az inkább azt akkor szoktuk használni, hogy politikáról beszél.
Tényleg. Ugye?
Tehát, hogy
igen.
te már megint politizálsz, igen. az nem azt szokta jelenteni, hogy egy párban buzgolkodsz, hanem igen, hogy igaz. Szóba hozod ezeket a dolgokat.
Igen,
és nekem az az érzésem, vagy szinte biztos vagyok benne, hogy ez a francia faire de la politique,
ez nem az.
Az ezt nem fedi le. Hát az
nem, igazad igen. van. Tényleg érdekes a politizál.
Nehéz dolgok ezek.
Igen, hát különösen a kommunizmus alatt, amikor ez még veszélyes is lehetett, ugye az állandó besúgók jelenléte miatt, és akkor úgy rászóltak az emberre a felnőttek, hogy ne politizálj,
hát persze.
mert ebből baj lehet.
Hát igen. Igen. Sőt, a múltkor a Neumann Gábor kollégám azt mondta, hogy ő a politikás szót is hallotta, én még nem hallottam, abból az időből, rendszerváltás előtti időből, aha. és azt arra mondták, aki gyakran beszél ilyen dolgokról, és az ugye eleve egy ilyen gyanús.
Aha, mert egy kicsit renitens.
Igen, hát ez a kollégánk, ez ilyen politikás, tudod.
Hát igen, mert a kommunista hatalom ugye azt szugerálta, hogy csak ők hivatottak politikai kérdésekben dönteni, vagy arról nyilatkozni, és a közember az ilyen értelemben fogja be a száját. Igen.
Igen. Nem tűnik el nekem most olyan nagyon exotikusnak ez a helyzet, mert most is azért elég hasonló. A múltkor beszélgettük ezt a Mariannal.
Ne politizálj!
De én most politizálok, azt beszéltük a Mariannal, hogy érdekes módon például, amikor egy művész vagy egy tudós a fennálló hatalom, a kormányzat mellett beszél, akkor nem marasztalják el azzal, hogy politizál. Mit politizál ez a művész ember, vagy tudós
már
ember?
Már nem marasztalják el a kormány oldalon.
Természetesen.
Na, jó.
Hát a másik oldalon senki nem marasztal el ilyesmiért. És amikor viszont az újságjaikban meg máshol azt írják, hogy az a baj az akadémikusokkal, például az akadémiai dolgozókkal, hogy politizálnak, pedig nem lenne nekik szabad, azt mindig akkor arra mondják csak, amikor ellenzik.
Jó, hogy... de ez a kormánypropaganda, ez nem a normális emberek nyelvhasználata. Ugye azt azért ne keverjük össze, mert
igen,
is büszke vagyok a Magyar Tudományos Akadémiára, hogy politizál.
Így van, és de viszont mi nem is értjük pejoratívan azt, hogy politizál, úgyhogy eleve mi ránk ez az egész probléma nem vonatkozik.
Igen, igen. Mehetek tovább? Itt van Dan nevű hallgatónk, vagy talán angolosan Dan, aki azt mondja, most hallgatom a szószátyár adását, és éppen a kedik-kodik értelmezéséről, használatáról beszéltetek. Na most igazából nem veszi észre, mert azt mondja, hogy a vicceskedik szó, hogy az nem csak kedik, hanem eskedik. Tehát ott még egy kicsit hosszabb a képző. Azt mondja, elhangzott a vicceskedik szó is, amiről az jutott eszembe, hogy lehetne példa a jópofa, jópofáskodik is, ahol a jópofáskodik szinte már ellentéte annak, hogy valaki tényleg jópofa. Ezzel én egyetértek.
Na de én azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy minden ilyen kodik-kedik végűnek van ilyen értelmezése, hogy úgy csinál, mintha.
Pláne ugye? Az oskodik típusúnál, mert azért az is érdekes, ugye, hogy előtte még van ez a melléknévképző. Tehát a szellemeskedik is ilyen.
Na de várjál, hát a szellemkedik az úgy nem is lehet, tehát előbb melléknevet kell belőle valahogy csinálni, hogy kodik-kediket lehessen utána rakni. Tehát okay. Ez természetes, hogy kell az es.
Okay.
Más kérdés az, amit a Mariannal beszéltünk is, hogyha magánhangzóra végződik egy melléknév,
igen.
Akkor még akkor is kell neki egy es, hogyha annak ellenére, hogy ő már melléknév, tehát ez jó példa rá, jópofáskodik.
Igen.
Ugyanis magánhangzó végűhöz nem lehet kodik-kediket rakni. Olyan nem lehetne magyarul, hogy jópofákodik, vagy jópofakodik.
Jó.
És ott kénytelenek vagyunk az est beszúrni. De ettől független az a jelentése, azt szerintem ettől teljesen...
Van egy kicsit régies, tehát azzal egyetértünk, hát a művészkedik, azt is fölírtam, hát az is egyértelműen elítélő és lekicsinlő a művészkedik, hát persze. És az okoskodik. Hát az is, ugye, mert nem jelenti azt, amit eredetileg jelent.
De szerintem mindegyik kodik-kedik jelentheti ezt, hogy csak úgy csinál, mintha
igen,
az
vagy túlzottan úgy csinál.
És igazából az a kivétel, vagy az a szűkebb csoport, amikor azt fejezi ki, hogy most éppen foglalkozásszerűen, vagy legalábbis tartósan azzal foglalatoskodik, mint amilyen a katonáskodik,
igen.
Vagy a tanárkodik.
Igazad van.
Mert ugyanis igen. Azt a szavaknak csak egy szűk körével lehet megcsinálni, amik foglalkozást vagy ilyesmit jelentenek.
Én igen, például a zsidó ismerősöm mondta, hogy neki a nagybátyja egy ideig rabbiskodott. És érdekes, hogy egyrészt ugye nem pejoratív volt egyáltalán, csak betöltötte ezt a hivatalt, másfelől, hogy az S-nek meg kellett jelennie, ahogy mondtad, hiszen a rabbi...
Magánhangzóra végződik.
Magánhangzóra végződik, és szerintem a bíróskodott is. Igen. Ilyen volna, ugye, hogy bíróként dolgozott. De...
Érdekes, hogy jelentéshasadás van, ugye, mert a bíráskodik, az viszont nem jelentheti ezt, ugye, pedig az ugyanebből a tőből van, ugye?
Igazad van, igen.
Igen, na mindegy, ez egy mellékszám.
Igen. Tehát akkor azt válaszoljuk hallgatónknak, hogy a kodik, és persze kedik, ködik, ugye, mert ez egy kaptafára megy, hogy valóban sokszor azt jelenti, hogy túlzottan, vagy idétlenül, vagy alaptalanul, vagy maga kellettően hát mutogatja magát.
Jó, új kérdéseinkből fogok egyet elmondani. Balázs nevű hallgatónk azt mondja, télen egy éjszakai buszra várva begyűjtöttünk egy új nyelvi rovart. Hideg volt, egy alaposan beívott középkorú nő teljes hangerővel azt bírta a képébe vágni a pasiának, halálra fázítottál engemet.
Nagyon jó.
Igen, most ez, hogy egy rovarnak nevezi... Ami azt jelentené, hogy ez egy új faj lenne, amiből számtalan mászkál itt körülöttünk, de szerintem nem erről van szó, ez egy egyszeri dolog. Hát nem tudom persze.
Fázítottál.
Igen, igen. De nem gondolom, hogy ezt sokan használnák, vagy nem, akár az a bizonyos beszélő gyakran használná. Tehát nem. Akkor a rovar nem a legjobb metafora, mert a rovar egy új
igazad
faj
van.
Lenne.
Igazad van.
Inkább azt lehetne
mondani. Egy csodabogár.
Egy csodabogár, igen.
De
én még nem hallottam, és nem tudom, hát a hallgatóink majd megmondják, hogy ez létezik-e. Nagyon rendhagyóan van képezve, ugye, mert az ít képzővel van, ugye, fázítottál,
igen.
De az ít az nem szokott ige tövekhez jár rúlni, ugye, igen. Ha jól gondolom. Nem. Hát elsősorban melléknévi tövekhez szokott, igen. Ugye, mint a kékít, frissít,
igen.
Stb.
Igen.
És
igen,
hát talán néha fő nevekhez is igen, mint amilyen a lázít, de szerintem az viszont nem produktív, tehát olyanokat újat nem alkotunk.
Meg az a lázadból van szerintem valahogy képezve. Igen. Kétségtelen, tehát nincsen olyan, hogy szomítottak engem, vagy éhítettek.
Igen, de a fázit az ráadásul, a fázik, tehát egy igéből kellene itt elképzelni, és olyat nem nagyon hiszem,
de
hogy
nagyon
van.
Jó pofa, mert végül
ugyanakkor értjük. Persze.
Igen, ugye kreatívan használja a nyelvet ott, ahol egyébként nem szokás. Igen. Jó,
egy másik kérdés Gimes Katalin kérdezi, szerintem valahol már régebben kérdezték tőlünk, de ez mindegy. Problémám volna, vagy problémám van a volna és a lenne használatával. Komolyan nem tudom a különbséget. Szívem szerint a volnát mindig lennére cserélném, de nem tudom, mi a helyes. Van-e egyáltalán különbség?
Hát kedves nem sok Katalin. Különbség hát van.
Szerintem, én nekem Én emlékszem rá, hogy erre már mit válaszoltunk, amikor egyszer megkérdezték.
Mondjuk el.
Hát két esetben van különbség, az egyik azt jelenti, senkinek nem okoz gondot, a feltételes mód múlt idejében csak volnát használunk, ugye?
Igen.
Tehát ha lett volna pénzem, ezt igen, így mondjuk, igen. Azt nem mondjuk, hogy ha lett lenne pénzem.
Igen.
Ez az egyik különbség, de szerintem ez mindenkinek világ. A másik különbség az, amikor a lenne, az nem egészen ugyanazt jelenti, mint a volna, hanem a lesz, válik valamivé igének a feltételes módja.
Igen. Igen.
És az nem egészen ugyanaz, mint a volna, ami a létezne, ugye?
Szeretnéd, ha a gyereked tanár lenne?
Pontosan.
Az nem ugyanaz, mint szeretnéd, ha a gyereked tanár volna.
Így van. Tehát ebben az esetben van különbség, mert ha a gyereked tanár lenne, az azt jelenti, hogy tanárrá válna a jövőben valamikor.
Igen.
Ugye ez összefügg a lesznek a jövő idejű jelentésével is. A volna viszont, szeretnéd-e, ha a gyereked tanár volna, az csak az a furcsa értelmezése van, legalábbis a számomra, hogy szeretné, de azt, ha már most az lenne a helyzet, hogy ő tanár.
Igen, igen, tehát a gyerekem mérnök, de én jobb szeretném, ha tanár volna. Hát ilyet lehet mondani.
Lehet mondani, de az a jelenre vonatkozó igen, hipotetikus
igen,
vagy.
Igen, igen,
ugye?
Igen.
És a többi használatában szerintem fölcserélhető.
Megjegyzem még, hogy egy kicsit számít a jó hangzás, talán azért, mert ugye fordító is vagyok, és a magyarban az e hang el tud uralkodni.
Nagyon, igen.
És ezért néha a lenne helyett ízlésesebb a volna betevése, hogy ne legyen olyan rengeteg e dolog.
Hát érte, igen, de csak abban az egy esetben nem lehet, amikor ez a
igen,
lesz.
Igen,
tehát
igen.
Tulajdonképpen a lesz jövőidejű segéd, vagy jövőidejű kopulának a feltételes módja, az is lehet lenne, és az nem téveszthető össze a volnával, az máshoz,
igen.
Más jelentésű. És amikor nem erről van szó, hanem a jelenidejű kopulának a feltételes módjáról, igen. Tehát nem a leszről, hanem a vanról, akkor én azt mondanám, hogy a vannak a feltételes módja, az egyaránt lehet volna és lenne. Nem tudom, hogy jó
igen,
elégedett
igen,
vagy
igen,
ezzel
igen,
a megfogalmazással.
Igen. Tehát mondjuk azt, hogy nyitva van a trafik, és azt válaszolom, hogy hát nem, de nyitva volna, hogyha nem lenne vasárnap, vagy nyitva lenne, ha nem lenne vasárnap, ez teljesen.
És semmiféle különbség nincs. Tehát akkor összefoglalva Gimes Katarinnak, én megértem a nehézségét, hogy nem nehéz megkülönböztetni őket, de akkor leszámítva a feltételes mód múlt idejüket, ahol ugye mindig volna van, csak egy esetben van különbség, akkor, amikor a lennét úgy értjük, hogy a jövő idejű lesznek a feltételes módja, majd válik, vagy válna, azzá lenne, vagy a jövőben az lenne, ott nem használhatunk helyette volna, hát ennyi az egyetlen, amikor különbözik, és minden más esetben szerintem teljesen egyenértékűek. Remélem, hogy nem hagytunk ki fontos esetet. Jó, egy utolsó kérdésre talán még van időnk. Debreceni Zoltán kérdezi. A minap nejem mondta, még van a hűtőben... Na, tessék itt a hűtő. Még van a hűtőben pár adag a nagyi tavalyi kaprából. Ugye ismerjük ezt a jelenséget, kimondunk valamit, és hirtelen elbizonytanunk most. Így van, vagy nem így van?
Igen, igen, igen. Igen...
Hát én azt mondanám, hogy kaporjából, de ez
én
lehet,
is.
Hogy van, aki kaprot. De ugye a tárgy esetben már kaprot mondok, tehát
igen.
Érdekes módon.
Sajnos itten ingadozik a dolog.
Egyszer majd vissza kell még erre a kérdésre térni,
szerintem. Az kétségtelen, hogy a ritkában használt szavaknál afelé sodródunk, hogy a tövet változatlanul hagyjuk, tehát kapor és nem kapr, és hogy a jével kapcsoljuk a birtokragot, tehát hogy kaporjából. Ez a legtranszparensebb, a legátlátszóbb, e felé haladunk bizonytalanság esetén.
Ugyanakkor a kaprot, mivel gondolom gyakran hallottuk, igen. És tudjuk, hogy ott ez egy hangkivetőtő, ugye,
meg a kapros.
Kapros. Emiatt azért a tárgy esetben így mondjuk.
Igen, igen. De a nagymama kapra az már
az nagyon
furcsa.
Igen. Jó, hát köszönjük szépen a figyelmet. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.